Szeretném a gyerekeket előre szólítani mindenek előtt. Úgy is mozoghatnék lyukban, úgy látom, hogy nyugodtan jöjjenek előre. Meg hadd kérjem, hogy villany kapcsolatunk, mert nem látjuk egymást. Ide hozok egy szépen.
Sokkal bőségesebb, mint hogy mi kérjük, vagy gondoljuk. Ugye ez a kisfiú is kért, meg gondolt valamit, hogy neki milyen jó lesz, mert eljutott a kérdőzőbe, de azt mondja, hogy vannak dolgok, amik sokkal többről szólnak, mint amit mi kérjük, vagy gondolunk. Ha bennünk munkát összedik, azért dicsőség az egyháztól, Krisztus Jézus által nem szedékből, nem szedékbe, közöttön örökké. Arról beszél az egy szakasz, hogy Jézus, Isten mindent megtehet, sokkal bőségesebb, mint amit kérjük, vagy gondoljuk. És ha válaszol egy kicsit erre a kérdésre, én arra vágyom nagyon, hogy már egy olyan otthonban legyünk, ahol soha nem kell költözni, ha Isten országával, hogy ő készít majd nekünk, nézhetjen költözés közben vagyunk, és már kicsit ebben elfáradtunk, és már nagyon vágyom azt az otthon, amit nem tudom, hogy néz ki, de biztos a legszebb Isten nekünk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Olyan van, hogy
nagy szeretettel köszönnek újra benneteket, illetve most először, hogy nem tudom, hogy egyszer talán voltam itt régen, vagy 10 éve, vagy még több, de így csak néhány arcra emlékszem, másokra meg máshonnan emlékszem, úgyhogy örök, hogy találkozhatok veletek is. És hát gratulálok annak, hogy ilyen bátrak voltatok, hogy a 10 éves évfordulóra egy ilyen alkalmat szerveztetek. Ugye délután lesz ennek a megemlékezésnek a tartalmi része, a kicsit visszatekinteni és előre tekinteni, de úgy gondolom, hogy ezek fontos alkalmak, mert az Isten vezetésére mindig jó visszatekinteni. Ez a 10 év lehet, hogy nem olyan sok, más gyülekezetek hamarosan 120 éves évfordulót ünnepelnek, de ezek azért kicsit csalóka évfordulók, mert valószínűleg az alapítók közül már senki nem él. Itt viszont vélhetően a 10 éve ide csatlakozó testvérek még itt vannak, sőt azóta többen is vagytok, és a gyerekek is szépen növekednek és fejlődnek. Úgyhogy hálásak lehetünk Istennek, hogy itt van egy közösség, akik őt képviselik. Hálásak vagyunk, hogy vannak itt adventisták, és hogy néztem ott a kisteremben a térképet, nem csak Szombathelyen, hanem itt a környező 10-15 településen körülbelül vannak adventisták, ami egy-egy lehetőség a bizonyságtérése mindannyiótok számára. Én a mai délelőtre egy nagyon egyszerű igét hoztam, ami, mivel nem ismerem a gyülekezet életének helyzetét, egy ilyen univerzális üzenet a Kolossébeli levél 2. fejezetéből, ez pedig a növekedésnek a törvényszerűségeiről szól. A Kolossébelihez írt levél 2. fejezet 6.-7. versét szeretném olvasni. Így ide itt az ige. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálálatosak legyetek egyre, háladásotok legyen egyre bőségesebb. Tehát még egyszer, és mindegyik gondolatnak majd fontos üzenete lesz. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Az egész kép, amiről ez a szakasz beszél, az a növekedésnek, a fejlődésnek a képe. Egy kétirányú növekedésről lesz itt szó, majd mindjárt erre részletesebben kitérek. De egy picit menjünk vissza az alapokhoz. Kiknek szól, milyen embereknek szól ez a levél, ez az üzenet? Úgy kezdi Pál apostol ezt a szakaszt, hogy mivel tehát már elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat. Van egy helyzet, van egy állapot, amire mindenkinek gondolnia kell, amikor saját magáról van szó. Volt a Bibliában egy nagyon fontos kérdés, amit feltettek Keresztelő Jánosnak, hogy ki vagy te és mit mondasz magadról. Ti mit mondotok magatokról, amikor megkérdezik ezt a kérdést, hogy ki vagy te, mit mondasz magadról? Nagyon sokféleképpen lehet a mi azonosságunkat, a mi énünket meghatározni, vagy megfogni. Ha megkérdezik tőletek, hogy ki vagy te, mit mondunk általában, vagy mit mondotok általában először? Mi az azonosságotoknak az első, legerősebb, legmeghatározóbb része? Bemutatkozol, ki vagy te? Mik akkor a tipikus válaszok, hogy egy kicsit elbújjunk a nagy általánosság mögé? Tehát amikor valaki bemutatkozik, általában miről beszél? Ugye általában foglalkozás leginkább, ezt szoktuk mondani, hogy ki vagy te, akkor elmondjuk, hogy mivel foglalkozunk, mi a szakmánk, mi a hivatásunk, mi éppen a munkánk. Én kőműves vagyok, én nem tudom, pszichológus, lelkész, tanár, zenész, vagy bárki. A legtöbb ember a munkájával azonosítja magát. Ami egyébként valahol érthető, mert az időnk java részét a munkánkkal töltjük, és lehet, hogy ez az első dolog, ami eszünkbe jut. Milyen más azonossági meghatározók lehetnek még? Itt ugye a határ mentén vagyunk, nem is tudom hány kilométerre van a határ, de bizonyos helyzetekben lehet, hogy azt mondjátok, hogy mi magyarok vagyunk, igaz? Tehát bizonyos helyzetekben ami nemzeti hovatartozásunk lehet, ami azonosságunk egyik fontos mutatója, főleg, hogyha olyan helyzetben vagyunk, ahol ez más, mint a környezetünk. Mi lehet még, ami azonosságot ad nekünk? Látom, hogy itt vannak különböző korú gyermekek, akiknek a szülei lehet, hogy a gyermek születése után egy új azonosságot kaptak. Előtte férj és feleség voltak, sőt, előtte lehet, hogy szerelmes pár voltak, de ha megszületik egy gyermek, rögtön egy új azonosság alakul ki, apa és anya lesz belőlünk, nem? Valakinek több idő kell hozzá, hogy ezeket az új érzéseket a magáénak tudja, de a helyzetből adódóan kapunk egy új azonosságot, hogy anyák és apák vagyunk, szülőkké váltunk. Akkor egy kicsit menjünk most a gyülekezet irányába. Ha valaki ennek a közösségnek a tagjává válik, általában hogyan azonosítja magát? Aki korábban lehet, hogy más valakinak mondta magát, ugye azt mondja, hogy én most nem tudom, korábban egy XY vallásnak a tagja voltam, most pedig adventistává váltam. Sőt, itt az adventisták is azért nem teljesen egységesek Magyarországon, sőt a világban sem. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én korábban a keresztény advent közösség tagja voltam, most pedig a hetednapi adventista egyház tagja vagyok. Egy új azonosság. És ha így ezeket végig gondoljuk, akkor látjuk azt, hogy ez mennyi mindennel együtt jár. Nem csak egy név, nem csak egy új felirat a falon, hanem egy teljesen új gondolkodásmód, egy új azonosság alakul ki az emberek életében. Pál apostol, amikor ezt a levelet írja a kolossébeli gyülekezetnek, akkor azt mondja, hogy ti elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat. Hogyan azonosítja magát az, aki elfogadta Krisztust? Pál ezt nagyon szépen kifejti két irányból is, hogy milyen a Krisztust elfogadó embernek a helyzete. Azt mondja, hogy ilyenkor az ember Krisztusba helyeződik, és Krisztus pedig belehelyeződik. Mi a kettő között a különbség? Úgy tűnik, hogy ugyanaz. Mi történik, ha valaki Krisztusban van? Krisztusba helyezi magát. Hogyan lettetek a tagjai ennek a közösségnek? Vagy valamikor a keresztény nagy családnak? Ugye van ennek egy szertartása, ami nagyon fontos szertartás. A keresztség által. Amit mond Pál apostol, hogy mi történik akkor, amikor valaki megkeresztelkedik? A régi életének meghal, Krisztussal azonosulva a kereszten meghal, ugye nem valósága, hanem a víz általi keresztségben. Egyé válunk Krisztus halálában, tehát Krisztusba kerülünk bele, és nem én halok meg, hanem Krisztus meghal helyettem. Tehát Krisztusban vagyok, és hogy mondja, aki Krisztusban van, az egy új teremtésé válik. Illetve azt mondja, hogy aki ugye régiek elmúlnak, és egy új élet születik. Tehát a Krisztusban való lét egy olyan új azonosságot kell, hogy adjon minden kereszténynek, minden adventistának, ami mindent meg kell, hogy határozzon. És amikor ezt az elsődleges azonosságunkat elfelejtjük, akkor leszünk magyarok, akkor leszünk lelkészek, akkor leszünk kőművesek, akkor leszünk akármit. De higgyétek el, hogy a növekedésnek ez az elsődleges alapja, hogy tudom, hogy hol vagyok. Krisztusban vagyok, és Krisztus bennem éle. Mert ha ez megvan, akkor lehet növekedésről beszélni, és akkor lehet ezt a növekedési példát, amit Pál apostol két irányban is bemutat, egyáltalán végig gondolni. És egy picit gondoljunk vissza arra, amit itt Pál is mond, hogy mivel tehát elfogadtátok a Krisztust, vagy ahogyan elfogadtuk a Krisztust, úgy járjunk ő benne. Ugye 10 év egy kapcsolat esetében is valahol mérföldkő. Valahol 7 évet mondanak egy kapcsolatban a házastársaknál, hogy megpróbálja a kapcsolat erejét. Ez akár 10 évre is nyugodtan kitolódhat. Hogy vagyunk most mi az Isten való kapcsolatunkkal, ha visszanézünk mondjuk a kezdetekre? Hogyan fogadtuk mi Krisztust? Milyen érzések voltak bennünk, amikor Krisztust elfogadtuk? Én adventista családban nőttem fel, de volt egy olyan pont, amikor egy nagyon nagy hiányérzetem volt, és úgy éreztem, hogy az atyáink hite az nem az én hitem. Nem tudom, értitek? Tehát a szülők hite az nem volt feltétlenül az enyém. Nem mindennel tudtam azonosulni, nem mert rossz dolgokat láttam, hanem valami többre vágytam, valami saját hitre vágytam. És igaz, hogy annak már jó pár éve, de akkor úgy indult nekem ez a lelkesedés, ez a növekedés, hogy elkezdtem időt tölteni egyedül a családi áhítatok mellett Istennel. Felkeltem korán, ilyen 5 óra a tájban, vagy valamikor még mielőtt mentem volna iskolába, és akkor egy órát, másfél órát tudtam olvasni, Bibliát, különböző könyveket, imádkozni, és ez egy óriási lökést adott, ami után mégis megkeresztelkedtem. Hát valahol a kezdetekre visszagondoltok, akkor az nem egy ilyen lapos és unalmas időszak, mint ahogy sokszor bele süppedünk egy kapcsolatban, vagy a gyülekezet életben is a rutinba, a formaságokba. És az ige arra bátorít bennünket, hogy ahogyan vettük a Krisztust, azzal a lelkesedéssel, azzal az áldozatkészséggel, azzal az odaszállással, úgy járjunk ő benne. És ez a lendület, ez nem fog 10 éven át tartani. Nem fog, még azt mondom, hogy heteken át sem tartani, mert ezt a lendületet újra és újra fel kell venni, és újra Krisztushoz kell menni, hogy erőt kapjunk tőle. Krisztussal való járás, ahogy ezt az ige mondja, egyébként a Zsoltárok könyve is utal erre, az egy folyamatos kapcsolatot, egy folyamatos növekedést igényel, egy hitben való életet, nem pedig egy egyszeri döntést, és utána marad a rutin, marad a formaság. Pál apostol azt mondja, hogy a növekedésnek, a lelki növekedésnek az első lépése az a lefelé való növekedés. Azt mondja, hogy gyökerezzetek meg. A gyökér az nem látható normál esetben. A fáknak a gyökerei, biztos emlékszünk ilyen biológiai könyvekre, sok esetben legalább akkora, mint maga a fa. Miért van erre szükség? A gyökerekkel mi általában csak akkor bajlódunk, ha mondjuk kijönnek, vagy útban vannak a ásuk, a kertet, de ha nem lennének gyökerei a fának, akkor a fa sem létezne. És az ige azt mondja, hogy gyökerezzetek meg. Növekedjetek először lefelé. A gyökér növekedése az mindig megelőzi a növénynek a növekedését. Megint csak gyerekek, lehet, hogy volt már iskolában ilyen feladat, hogy haza kellett vinni, és ilyen babot, vagy valami kis növényt elültetni egy pohárba, locsolgatni, és akkor lehetett látni, hogy az majd egyszer csak kinő, és levelet hajt, meg akár valamiféle termést hoz. De ami először történik, ha megfigyeljük, mindig a gyökéreresztés. A meggyökerezés, és hogyha ez megvan, akkor fog utána haladni és erősödni. Ez egy nagyon egyszerű példa a természetből, hogy ami nem látható, az fogja meghatározni azt, ami látható. Mi minden gyülekezeti helyzetben azt gondolom, hogy leginkább a látható dolgokkal vagyunk elfoglalva. Mint a fügefa példájában. Jézus nézi a fügefát, nincs gyümölcse, akkor száradjon ki. És néha mi is így vagyunk egymással, hogy nincs gyümölcs, nincs látható változás, akkor száradjon ki. De vajon veszük a fáradtságot, mint az a példázatbeli vincelért, hogy még megkapálni, megöntözni, időt adni arra, hogy a gyökerek is rendben legyenek. Ha nincs gyümölcs, akkor ott a gyökerekkel van a probléma. A nem látható dolgokkal. És én ezt úgy értettem meg, hogy a hitbeli növekedés az elsősorban egy ilyen egyedül, akár a sötétben, akár a magányosságban történő növekedéssel kezdődik. Ha valaki nem tud egyedül meggyökerezni, megkapaszkodni Krisztusban, akkor a közösség sem fogja a végtelenségig megtartani. Emlékezzünk a tanítványok életére. Nagyon sokáig Jézussal együtt voltak, 12-en. Aztán a végén mindenkinek egyedül kellett megállnia. Nagy ereje van a közösségnek, de megállni csak akkor tudunk, ha nekünk van stabil kapcsolatunk Istennel. És ezt lehet, hogy senki nem látja. Senki nem kopog be reggel 5 órakor, hogy imádkoztál-e már, olvastad a Bibliát, foglalkoztál-e a saját lelkeddel. Ezt senki nem látja, és nem is kell, hogy lássa. Ezt egyedül Isten látja, és Jézus is erről beszél, hogy amikor te imádkozol, menj be a te belső szobádba. Nem azért, hogy mások lássák, hanem hogy a ti mennyi atyátok lássa, és majd meg is utalmaz benneteket. Miután elfogadtuk Krisztust, meg kell gyökereznünk ebben a kapcsolatban. Mélyíteni kell a kapcsolatot. És ez nem megy egyik napról a másikra. Hadd utaljak most itt a Zsoltárok könyvére, amire már a bevezetőben tettem egy célzást, hogy milyen a járás, a Krisztussal való járás. Azt mondja a Zsoltárok könyv első fejezet első versétől. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés részen. Itt a közepén ennek a szakasznak van egy érdekes gondolat, hogy az az ember, aki az Istennel jár, az Úr törvényében van gyönyörűség, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Egy nagyon egyszerű mutatója annak, hogy mi irányítja, mi formálja a mi gondolkodásunkat, hogy amikor van időnk, akár álmatlan éjszakáink, akkor mik jutnak eszünkbe először. Lehet, hogy a sok-sok feladat, ami elvégzésre vár, lehet, hogy a gondok, amik nyomasztanak, amik aggodalommal töltenek el, vagy gondolhatunk Isten igéjére is, vagy a mi Urunkra, aki meghatározza és betölti a mi életünket. Szóval, hogyha valaki az Istennel jár, akkor az olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja a gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Jézus beszél az élő víznek forrásáról. Más összefüggésben, de nagyon hasonló a példa. Hogy a fa mellé, ez a víz mellé ültetett fa azért különös, mert a nem látható része gyakorlatilag folyamatosan kapcsolatban van az élet forrásával, mert folyamatosan tudja a vizet szívni a folyóból. És Jézus azt mondja, hogy aki hisz ő benne, annak a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek és áramlanak. Aki hisz Istenben, annak van egy olyan erőforrása, a Szentléleknek a mindennapi jelenlét által, ami folyamatosan erőt és ilyen belső táplálékot tud adni, ami megint csak nem látható, de az eredménye, a gyümölcse az mégiscsak nyilvánvalóvá válik. Sokszor így csodálunk embereket, hogy lehet valakinek ilyen hite? Hogy lehet valaki ilyen stabil a kísértésekben, a próbákban? Hogy tud valaki megállni, amikor tragédiák sorozata éri? Azért, mert van egy belső forrása. Vannak olyan mély gyökerei, amiket folyamatosan az Isten szent lelke táplál, És ezt mi lehet, hogy nem látjuk, hogy ezt hogy csinálja, csak csodálkozunk és figyelünk rá, de alapvetően ez egy olyan forrás, ami mindannyiunknak rendelkezésére áll. És az áldozattal jár, ez energia, időbefektetéssel jár, de ez adja meg a mi lelkünk alapjait. A növekedés tehát először lefelé történik. Egyedül, magányosan, sokszor a sötétben, sokszor könnyeink között, de ezt a harcot meg kell harcolni, hogy tudjunk stabilak maradni. A növekedést Pál apostol egy másik hasonlattal írja le, a fölfelé növekedést, ez pedig az építkezéshez hasonlítja. Azt mondja, hogy épüljünk fel, tovább növekedjünk, mint egy épület, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által. Ezt az épületet egy másik hasonlatban jobban kifejti, milyen épülethez hasonlítja a hívő embernek a növekedését. Ugye egy templommá, egy szent templommá épülhet fel a mi életünk, és maga a közösségnek az élete. A Korintusbelekhez írt első levél a 3. fejezetéből hadd olvasok egy szakaszt, a 10. verstől a 15-ig. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek a munkája minémű légyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint a tűzön keresztül. Kicsit összetett és bonyolult a hasonlat, de azt értjük belőle, hogy van kétféle építőanyag. Az egyik megég a tűzben, a másik pedig megtisztul. Mire utalhat Pál apostol akkor, amikor azt mondja, hogy vigyázzon, hogy ki mire építi a házát, vagy milyen elemekből rakja össze a házát? Ugye van a fa, a széna, a pozdorja, ezeket tűzbe rakjuk, elhamvadnak. De ott vannak a nemesebb fák, vagy a drágakövek, vagy a drágakövek, ezüst, arany, amik megtisztulnak a tűz által. Pál apostol másik helyen azt mondja, hogy nagyon vigyázzunk, hogy milyen alapot vetünk, kire építjük a mi hitünket. Pár idejében is már elindultak olyan pátoskodások, amikor valaki azt mondja, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé vagy Péteré, én pedig Krisztusé. Mire utalnak ezek a gondolatok? Vagy kikre utalhattak ezek az emberek? Nagyon fontos mozzanat volt az életükben. Azokra az emberekre utaltak vissza, akik által ők megtértek és megtalálták Krisztust. Viszont ez a fajta építkezés nagyon úgy néz ki, mint itt ez a példázatbeli építkezés, hogy ha jönnek a próbák, akkor nagyon könnyen kárt vall az ember, és összeomlik ez az élete. Csalódtunk már valaha hívő emberekben? Esetleg csalódtunk már abban az emberben, aki bennünket a hithez hozzásegített? De egy nagyon veszélyes alap, hogyha emberekre építünk, még akkor is, ha nagyon jó dolgokat tanultunk tőlük. De minden olyan alap, ami emberekre épít, az össze fog omlani. És Pál apostol azt mondja nagyon világosan, hogy nem lehet más alapot, fundamentumot vetni a Jézus Krisztuson kívül, mert csak ez fog megmaradni. És ez is a lelki növekedésünknek egy nagyon-nagyon fontos lépése. Tudunk-e függetlenné válni azoktól, akik a mi életünkben valamilyen fontos szerepet betöltöttek. Mert szükségszerű, hogy csalódni fogunk bennük. Még a lelkészekben is. Bennem is, vagy biztos, hogy sokan csalódtak már, vagy bárkiben a gyülekezetből, akikre felnéztünk, egy idő után biztos, hogy csalódni fogunk, mert emberek, nekik is vannak hibáik, Sátán ugyanúgy minket is megpróbál, elbukhatunk, de ha valaki Krisztusra építi az életét, akkor tud növekedni, fejlődni, és be tud épülni abba a bizonyos lelki házba, mint egy élő kő. És nagyon sok gyülekezetben érezhetjük magunkat úgy, hogy nincsen igazán kapcsolódási pontunk. Úgy vagyunk, mint egy rakás kő, vagy tégla a mai időben, de ha nincs összerakva, abból még nem lesz ház, az csak egy építési törmelék. És sokszor így érezzük talán mi is magunkat, hogy igen, mi szeretnénk Krisztushoz kapcsolódni, és úgy is érezzük, hogy ott vagyunk Krisztusnál, de egymáshoz valahogy mégsem sikerül összeilleszkedni. Itt a szomatiskában valaki említette, hogy vannak sebek az elmúlt évekből. Nem vagytok ezzel egyedül, és szerintem minden ember életében vannak sebek, mert ilyen sebzettséggel jövő, és ilyen élettel rendelkező emberek vagyunk mindannyian. És ha ilyen sebzett emberek összekerülnek, akkor még több sebet fogunk kapni. De mégis, hogyha megtanuljuk a sebeinket leválasztani a mi azonosságunkról, hogy mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk, akkor tudunk élő kövekké válni. Akkor nem azt nézzük, hogy mit kapunk, mik a mi vágyaink, hanem hogy mit kaptam én Istentől, mint ajándékot, és hogyan tudom ezt én odaadni a többieknek, hogyan tudom építeni azt a bizonyos lelki házat, ahová Isten elhívott bennünket. A növekedés tehát fölfelé is irányul, amikor egymáshoz kapcsolódva, mint élőkövek, Isten szent templomává válunk, és ez csak úgy fog működni, hogyha Krisztus az alap. Minden más alap meg fog inogni, mindenki másban csalódni fogunk. Azt mondja a következő gondolatban Pál apostol, hogy megerősödve, tehát meggyökerezve, növekedve, Krisztusi alapra építve, megerősödve a hitben, amiképpen arra tanítattatok. Úgy is mondhatnánk, hogy a mi hitünk legyen megalapozott. Ne csak a döntésünk, hanem a mi hitünk is legyen megalapozott. Pál apostolnak a leveleit, hogyha átnézitek, szinte minden gyülekezetben találkozott azzal a kihívással, hogy elkezdtek különböző tévtanítások megjelenni a gyülekezetekben. Az akkori tévtanítások kicsit másak voltak, mint a mostaniak. A görög-római kultúrából, meg a zsidó hagyományokból eredtek ezek a tévtanítások. Egyesek azt mondták, hogy hozzuk a régi zsidó hagyományokat, előbb legyen valaki jó zsidó, és utána lehet majd jó keresztény. Mások azt mondták, hogy a pogány gondolkodást is valahogy ide be kéne hozni a gyülekezetbe, vagy ma azt mondanák, hogy a keleti vallások, a hagyományos gondolkodás, a különböző ilyen keverék tanítások valahogy megjelennek a gyülekezetben. A kérdés igazán az, hogy mennyire vagyok én megalapozott, megerősödött a hitemben. És ez megint csak egy személyes munka, a hitünk megalapozása. És azt azért hadd mondjam el, hogy az ilyen hit alapozás az nem fog valószínűleg itt a gyülekezetben teljes egészében megtörténni. Valószínűleg kevés lesz erre a szombatiskola, meg néhány prédikáció, amit meghallgatunk havonta. A hit alapok azok megint csak a mi személyes kutatásainknak, a személyes kétségeinknek és válaszkereséseinknek az eredménye lesz. Mert mi van akkor, hogyha egy bizonyos kérdés vagy gyülekezetben különböző vélemények hangoznak el? Kinek a szavára fogunk hallgatni? Akit régebb óta ismerek, aki számomra példakép, akinek nagyobb a tekintélye, kinek a hangjára, kinek a véleményére fogok adni? És ha megfigyelitek, mi nagyon sokszor csak személyes véleményeket osztunk meg, de ez nem biztos, hogy az, amit az ige tanít számunkra. Tehát a hitbeli megerősödés az elsősorban az igének a rendszeres, következetes kutatásából fakad. Mi nagyon sokszor megelégszünk az ilyen feldolgozott élelmiszerekkel, most hadd hozzak ilyen mai példát. Ugye a feldolgozott élelmiszerrel az a gond, hogy azt már valaki úgy előkészítette, hogy könnyen emészhető legyen. És nagyon sokan úgy vagyunk, és Pál erre utal is, hogy emberek a gyülekezetben az ilyen tej eledelét, hát ez mi úgy mondjuk, hogy ilyen bébi papit, vagy amikor a kenyeret beláztatták a tejbe, vagy a kifli végeket, az úgy puha és könnyen lenyelhető, de ezzel nem lehet növekedni, nem lehet erősödni. A hitbeli növekedés az egy olyan bibliai kutatást igényel, ami megint csak rengeteg időt és fáradtságot fog a részünkről igényelni, de enélkül nem fogunk megerősödni. Régen az adventistákat úgy ismerték, hogy a Bibliának a népe, vagy a könyv népe. És a mi hit alapelveink úgy születtek, hogy szinte éjjel-nappal kutatták a mi úttörőink a Bibliának a tanításait, hogy megértsék, és bizonyosak legyenek abban, hogy egy-egy tanítás, amit ők akkor még lehet, hogy nem teljes egészében értettek meg, az tényleg a Bibliára alapul-e. És ha megnézitek a hitelveinket, amik most 28 pontban vannak összefoglalva, ezzel a gondolatkörrel kezdődnek, hogy most itt tartunk a Biblia megértésében. Egy közösség, aki azonos hitet vall, itt tart a Biblia megértésében. Mi sem tudunk mindent, mi sem értünk teljesen mindent, de nagyon fontos, hogy a mi hit alapozásunk az a Biblia kutatására épüljön elsősorban. Tehát meggyökerezni a személyes hit életünkben, növekedni a mi kapcsolatunkban, a mi Istennel való közösségünkben, megerősödni a mi hitünkben, hogy amikor különböző tanítások, tévtanok viharaiba kerülünk, akkor tudjunk erre biztos választ adni az igéből, Istennek az igéjéből, és ne azt mondjuk, hogy ez az én véleményem, hanem így szól az Úr, és ezt mondja Isten igéje. És van még egy fontos dolog, ez a kihajtani, hogyha a növekedést példáját vesszük, amikor egy növény kihajt és gyümölcsöt terem, ezt Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Amikor az ember élete gyümölcsöt terem, az soha nem egy ilyen programnak, tervnek, stratégiának az eredménye, hanem az a növekedés, ami belülről fakad, az egyszerűen gyümölcsöt hoz. Néha szeretnénk programot, meg stratégiát alkotni azért, hogy növekedjen a gyülekezet és az egyház. Mi magunk is most így az egyházszeret részéről elég sok időt szántunk, meg szánunk is arra, hogy valamiféle irányt, valamiféle tervet készítsünk, hogy hogyan tekintsünk a következő évek elé. De amit mi nem tudunk megtenni, és nem tudunk megtervezni, az a Szentlélek bennünk folyó munkája. És hogyha a Bibliára megint csak visszagondolunk, hogyan jön a gyümölcs termés? Itt vannak talán 10 évesek közöttünk, vagy kisebbek. Mit tettünk mi szülők, hogy ezek a gyerekek ekkorára nőjenek? Most láttam itt Antit is, alig ismertem meg először, még Zalaegerszegről. Mit tettetek ilyet, hogy ekkora legyen? Hát azon kívül, hogy biztonságos és szerető környezetet adunk a gyermekeknek, megfelelő élelmet adunk nekik, nem kell semmiféle nyújtó, meg egyéb ilyen gyakorlatokat végezni, mert az egészséges gyermek az növekedni fog. És a mi hitéletünk is ilyen, hogy ha megvan ez a belső erő, akkor a lélek meg fogja teremni a maga gyümölcsét. Ez lehet egyrészt a mi jellemünknek az átalakulása, hogy a szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, meg a hasonlók, de van egy másik gyümölcse is a hívő ember életének. János 15. fejezetében, mit mond az ige? A gyümölcs termést János a tanítványsággal azonosítja. A tanítványnak tanítványai lesznek, és ez a gyümölcse. A hívő ember egy másik emberre tud olyan hatással lenni, hogy ő is hívővé válik. És ez a legfontosabb gyümölcs. Mert a léleknek a bennünk véghezik munkája, megtermi a Szentlélek gyümölcsét, tehát a jeleit annak, hogy a Szentlélek hatása alatt vagyunk, és működik a életünkben, és ez majd mások életére is hatással lesz. Tehát, hogy mondja, hogy hálaadásotok legyen bőséges, ez a túlcsordult élet, amikor a hitem már nem magánügy, amit még a és ez a különböző felmérésekre sem merek rátenni, hanem a hitem az egy olyan dolog, amit nem lehet elrejteni, hanem olyan leszek, mint a hegyen épített város, mint a mécses, ami világít, nem a véka alatt, hanem úgy, hogy mindenki számára áldás és látható dolog legyen. Minden gyülekezetben és minden hívő családban van egy különös lelkület és hangulat, ami egy dologtól függ, hogy Krisztus bennem van-e, és én Krisztusban vagyok-e. Ha valaki belép a gyülekezetbe, nem fogja a prédikációt sem megvárni, mert az első pillanatban érezni fogja, hogy itt milyen emberek vannak. Krisztusban élő emberek, vagy csak egy közösségnek a tagjai. És ez a Krisztusban lévő élet fogja a gyülekezetet növelni. Nyilván kell hirdetnünk az igét, kell evangelizálnunk, elmondani a megváltás jó hírét. Mert Pál mondja, hogy Krisztus illata, mi vagyunk. Most lenne itt egy szelence, aminek a dugóját kihúzzám, és abban finom parfüm illat van, akkor az betölteni nagyon hamar ezt a termet. Ilyen a hívő embernek a befolyása. Hogy még meg sem szólal, még egy biblia szöveget sem olvasott fel, de már a befolyása kiárad másokra. És az én imádságom az, hogy Isten ebben a gyülekezetben ezt a befolyást valósítsa meg a Szentlélek által. Hogy tudjatok egyénileg mindannyian megerősödni, tudjatok növekedni, egymáshoz kapcsolódni, és ez a Krisztusban való lét fogja ennek a gyülekezetnek a jövőjét meghatározni. Hadd térjek vissza a kezdeti kérdéshez. Hogyan tudunk mi növekedni? Hogyan tudunk a jövőre úgy tekinteni, mint ami a legnagyobb dolog ezen a világon? Lehet, hogy ez a gyülekezet taglétszámában nem fog megduplázódni, lehet, hogy az Úr eljöveteli ugyanennyien lesztek, vagy nem tudjuk, vagy még ennyien sem. De mégis, hogyha túlnézünk ezeken az állapotokon, akkor ott van az a mennyei ígéret, ahol Isten egy megváltott sokaságot lát, ahol minden ágazatból, fajból és névből, akik Krisztust elfogadják megváltójuknak, ott lesznek Isten országában. És higgyétek el, hogy ez Istennek sokkal nagyobb vágya, mint a mi vágyunk. Hiszen azért indított el a megváltás nagy tervét, hogy ott legyünk vele az ő országában. Adja az Úr, hogy tudjunk ebbe az ígéretbe, ebbe a reménységbe kapaszkodni, és én azt kívánom valóban ennek a közösségnek, hogy arról ismerjenek bennünket elsősorban, hogy mi Krisztusban vagyunk. Mert ez a kereszténység lényege, nem? Krisztus követése. Aztán, hogy az idők során a felekezetek hogy alakultak, 200 éve még nem is voltak adventisták, de voltak Krisztus követő emberek. Most vannak adventisták, akik bízom benne, hogy valóban Krisztus követők, és ez határozza meg a mi életünket. Amen.